bocsátott meg Urunk igéjét, amin megírva található az imént énekelt ének szerinti Zsoltárban, a 114. Zsoltárban. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Isten szent lelke áldja meg ezt a különleges és gyönyörű igét, jöjjetek, hívjuk őt segítségül, hogy ennek üzenetét is megérthessük. Mindenható Istenünk, örökkévaló Urunk, hálás szívvel megköszönjük, hogy az év utolsó vasárnapján is helyet készítettél a számunkra, hogy jöhetünk, hogy van miért jönni, mert van üzenet, amely rólad szól, amely tőled szól, amely közelebb vihet hozzád és egymáshoz. Urunk, szeretnénk az életünkben magunk is látni a te kezeid nyomát. Szeretnénk úgy élni, ahogyan az ószövetségi nép is élt azokban az időkben, amelyekből ez a Zsoltár szól, amikor a napnál is világosabb volt, hogy nincs olyan erő, nincs olyan akadály, nincs olyan hatalom, amely keresztül húzhatná a te szándékodat. Urunk, a mi csendes hétköznapi életünkben nagyon sokszor úgy éljük meg és úgy érezzük, mintha ma már ez nem így lenne. Könyörögve kérünk, add, hogy igény segítségével jobban értsük a mi érteket, amelyeket értenünk kell. Hogy egyre jobban meggyőződjünk arról, hogy te nem váltál erőtlenné, te ugyanaz az Isten vagy, aki a te népedért, tengert, folyót ketté választottál, aki a pusztában sziklából adtál inni a te népednek. Te most is ugyanaz az Isten vagy. A helyzet némiképpen más, mert úgy döntöttél, hogy mindent elmondtál már, amit tudnunk kell, és irgalmas időt tartasz még, hogy akik csak hallják és komolyan veszik a te szavadat, azok még megtérhessenek hozzád, mint annak idején Jákob népe Izrael földjére. Kérünk Istenünk ad, hogy legyenek minél többen, akik hazatérnek még hozzád, hogy ne maradjon kihasználatlanul ez az idő. Bennünket pedig, akiket már hazavezettél, kérünk, segíts, hogy legyünk mindig biztosak abban, hogy te most is cselekvő Isten vagy, és ha vársz és nem cselekszel azonnal vagy úgy, ahogyan mi gondoljuk, az nem azt jelenti, hogy elmentél otthonról, vagy hogy már nem érdekel téged a sorsunk. Kérünk, segíts ezt megérteni. Add a te igéd drága üzenetét lelked által mindannyiunk szívébe. Ámen. Énekelt imádságunk a 173. ének, a 173. dicséretet keressük meg. 173. énekünk a 42. Zsoltár dallamára íródott, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Nem vagyunk mi magunkéi, de
Az ige, amellyel Urunkat szívünket keresi, az imént elhangzottak mellett, Ezékiel próféta könyvének a 12. fejezetében van megírva, a 21. verstől a 25. versig terjedő szakaszban. Ezékiel könyve 12. részéből a 21. és következő verseket olvasom. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Telnek, múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Véget vetek ennek a szóbeszédnek. Nem példálóznak így többé Izraelben. Ezt hirdesd nekik. Közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás. Akkor nem lesz többé hiába való látomás és hízelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te engedetlen nép, akkor azt még akkor valóra is váltom. Így szól az én Uram, az Úr. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a néhány nappal mögöttünk lévő karácsonyi ünnep és az előtte lévő adventi időszak arra is emlékeztetett az igéken keresztül, hogy az Isten megtartotta, amit ígért. A gyarló, földhöz ragadt emberi természetünk miatt sok bíztatásra van szükségünk, újra és újra szembesíteni kell bennünket azokkal a tényekkel, amelyekről olyan nagyvonalúan szeretünk megfeledkezni. Hadd hangozzék most az ünnep órái után egy a karácsonynál régebbi bizonyíték arra, hogy milyen megbízható a mi Istenünk, és hogy hogyan lehet és kell nekünk az ő megbízhatóságát és szavait fogadni. A másodjára felolvasott igéből is lehetett következtetni már rá, arról volt szó, hogy profétálni kétféleképpen lehet. Lehet ígéreteket hirdetni, és lehet ítéletet. Vannak vigasztaló jellegű szabadítást meghirdető proféciák, és vannak olyanok, amelyek az Isten haragját, valamiféle büntetését jelzik előre. Az Isten proféták útján tartotta a néppel a kapcsolatot még Ezékiel korában. Voltak udvari meg templomi proféták, és voltak úgynevezett szabad úszó proféták is. Az udvari proféták azért voltak, hogy az uralkodó egy-egy döntését megkönnyítsék. Ma talán tanácsadónak neveznénk őket, valamiféle vallási, vagy éppen hívő tanácsadónak, bár ez nem mindig volt igaz, ez az utóbbi rájuk. Olyan emberek voltak, akik ismerték Isten szavát a Biblia már akkor meglévő részéből, és ismerték az Istent, és elmondták, hogy ezek alapján mi lenne a helyes döntés. De hát ezek közül egyesek megvesztegethetők voltak, tehát ezért mondom, hogy vallásos tanácsadók, de hogy hívők voltak-e, az nem biztos minden esetben. Aztán voltak templomi proféták. Ők a mai ige hirdetőkhöz hasonlíthatóak a leginkább. És voltak a szabad úszó vándor proféták, amilyen például Illés volt, vagy Elizeus, és ilyen volt Ezékiel is. Nem vándorolt ő legalábbis helységről helységre, hiszen Jeruzsálemben élt, pap volt az eredeti foglalkozása, és Jeruzsálemben is profétált, többé-kevésbé, mégsem volt számára a gyülekezetben egy megtisztelő hely. A mindig jót profétáló embereknek volt hely mindenütt, de akik ítéletet mertek hirdetni, hát azokat a legtöbbször elzavarták. Ma a profétaságot a bibliai teljes értelmében már nem szoktuk megfigyelni a gyülekezetekben. A jövendő mondás nem egy szokványos jelenség, ma már szemmel láthatóan nem küld az Isten olyan profétákat, mint amilyen Ezékiel is volt. Az ószövetségi időkben sem küldött mindig, és Krisztus után sem túl sok ilyet figyelhettünk meg. Manapság az egyház életében a profétálás leginkább az igehirdetésben van jelen. Hiszen az igehirdetésben az történik, hogy Isten igéjével fed, tanít, vagy éppen vigasztal az ige hirdetőt. Tehát az ige üzenete hangzik aktuálisan nekünk, most mondja az élő Isten azt, amit ő jónak lát az igéből. És hát ha jól belegondolunk, tulajdonképpen a régi próféták is ugyanezt tették, az Isten tanítása, üzenete szerint megfogalmazták az ő körülöttük élő emberek számára, hogy mit kellene másképpen tenniük. Ebben nyilván időnként a jövendőről konkrétumokat is mondtak, abban az esetben, hogyha az Isten kijelentett ilyesmit a számukra. Csak hát Jézusban Isten olyan közel jött hozzánk, hogy most már nincsen szükség ebben a régi értelemben vett prófétaságra. Aki ismerni akarja az Istent, vagy követni akarja őt, annak bőségesen elegendő Jézus Krisztusra tekinteni, őt megismerni, olvasni, hallani róla, találkozni vele lelki értelemben, és hát elhinni mindazt, amit Jézus mondott és hirdetett. Na de hát nézzük, hogy mit mondott az Isten Ezékiel által. Krisztus előtt 593-587 közötti időben, körülbelül így lehet ezt megfogalmazni, mikor történtek ezek. A történelmi helyzetet elég jól ismerjük, ugyanis ez egy nagyon nehéz időszak volt, és nagyon sok beszámoló van róla a Szentírásban. Izrael már több mint 100 éve asszír iga alatt nyögött, mikor eljött a babiloni uralkodó, és 597 táján hadi adót követelt Júdától. Az Istennek a büntetése volt ez rájuk, mert nem hallgattak az Úr igéjére. Minden más fontosabb volt nekik, mint az Úr szava. Ha rátekintettek északon élő rokonaikra, ismerőseikre, akkor láthatták, hogy egy ország össze tud omolni. Láthatták volna az összefüggést is. Az északi rész Izrael nem volt hűséges atyái Istenéhez. Elszakadt a Sion hegyén lévő templomi istentisztelettől is, saját szentélyeket építettek, amikben ugye arany borjakhoz mutattak be áldozatot. Nem voltak hűségesek az Istenhez. Ennek következménye lett, hogy elbuktak, hogy Asszíria, egy pogány ország, szabad kezet kapott velük szemben. A babiloniak jelentkeztek Jeruzsálemben, náluk is beköszöntött az elbukás konkrét lehetősége. Nem csak úgy beszéltek arról, vagy merengtek, hogy ó, milyen szörnyű lehetett az északiaknak. Nem, érezhették, íme most már rajtunk van a sor, ha nem vigyázunk. És az Isten még prófétákat is küldött, mielőtt megjöttek volna a babiloniak. Hogy legyen tisztában a déli két terület, vagy törzs területe, az ott lakók, hogy miért is érkezik az idegen hadsereg, hogy leigázza őket. Ugye, amikor valami rossz ér bennünket, mindig az az első kérdésünk, hogy jaj, miért engem ért ez a dolog? Hogy miért történhetett ez meg egyáltalán? Isten akkor ott, mivel egy egész népről volt szó, már jó előre tisztázni szerette volna ezt a kérdést. Mert az emberek szeretik elódázni a saját felelősségüket. Jaj, hát én nem tehetek róla, hogy ez így alakult. Nem tehetek róla, hogy elromlott a házasságunk. Nem tehetek róla, hogy a gyerekem olyan rossz. És valóban van olyan tényleg, hogy az ember vétlen. De azért az ilyen jellegű események egy jelentős hányadában mégiscsak meg kell állapítani, hogy nem mindig csak a másik ember vétkes bennük, hanem bizony nekem is van valamennyi felelősségem. Na hát ez az utóbbi állt fenn természetesen már, mint az emberek vétkessége, akárhogy is akarták hesegetni maguktól, Júda sorsára nézve. Júda a bajok idején az Istent szitta, mert hát mindig ez a legegyszerűbb. Hol van az Isten? Miért pont velem tesz ilyet? Miért nem mással? Valahol olvastam egyszer egy ilyet, hogy valaki a háború után Németországban azt mondta, milyen kegyelmes az Isten, mert imádkoztunk, hogy le ne bombázzanak bennünket, és a másik városrész bombázták le, hát meghallgatott bennünket az Isten. Ugye milyen furcsán tudnak az emberek gondolkodni. Na szóval, amikor baj van, akkor az Istent szitták, és sajnos ez manapság is sokszor így van, amikor meg éppen minden jól megy, akkor meg azt mondják az emberek magukban, ja kérem, hát nincs szükségem az Istenre, hát mindent meg tudok én magam is oldani. Akkor meg elfelejtkeztek róla, hogy az ő Istenük nem egy automata, akinek kötelessége pénzbedobásért cserébe kávét, üdítőt adni. Mindenért az Isten tartották felelősnek. A rosszért szitták, a jóért meg úgy gondolták, hogy az kötelessége megadni. Pedig hát a kudarcokról egyedül ők tehettek. A bűneik egyenes következményei voltak ezek a borzalmas kudarcok, amelyekről az Ószövetség lapjai olyan bőven szólnak. Isten csak azoknak tud a boldog élet elérésében segíteni, akik vele napi kapcsolatban vannak. Akik ismerik őt, akik hallgatnak a tanácsaira. Júda sajnos erre nem volt hajlandó, sőt ennek éppen az ellenkezőjét tette. Isten tehát azért küldött hozzájuk prófétákat, hogy legyen világos, ezt nem lehet kimagyarázni, vagy félre magyarázni. Azért fog elpusztulni az országuk, ha elfog, mert ők rossz útra léptek, és azon haladnak mérföldes léptekkel előre. Így akarta az Isten biztosítani, hogy ennek a szörnyűségnek a tisztító hatása, a katarzisa, az el ne maradjon. Mert hát akkor hiába bukik el az ország, ha még ettől sem kapnak észbe. Azoknak a bajoknak, amiket az Isten ránk enged, mindig van tisztító hatása is. Csak hát ehhez jól kell ismerni az Istent, és figyelni kell, hogy vajon azzal, amit ránk engedett, mit akarhat elérni, hogy mire akar figyelmeztetni. Egyszerű példával, nagyon jó tud ez lenni, mint mondjuk a gyógyszerek is. Nagyon jól kell tudnom, hogy melyik való a fejfájásra, és melyik a véralvadás gátló. Ha összekeverem a kettőt, akkor inkább bajt fogok okozni velük. Júda is így volt Istennel. Az Isten gyengeségére, rossz indulatára, gonoszságára akarták volna fogni azt, hogy háború tört ki. Hát hol van az Isten, miért engedi meg, hogy háborúzzunk? Na de ha így gondolkodnak, akkor egy ilyen szörnyű nehéz időszak csak még mélyebbre süllyesztette volna őket. Még nagyobb lázadás lett volna bennük az Isten ellen. Tudniuk kellett hát, és ezért hirdették ezt a proféták, hogy Isten az, aki tudatosan nevelő szándékkal engedi most ezt a nagyon nehéz helyzetet az ő népére. Meg kell tanulniuk, hogy Isten nélkül nem tudnak boldogulni ebben a világban. Hogy a környező népek bálvány istenei félrevitték őket. Ideje váltani, ideje változtatni. Ez is egy ősi kérdés, íme látjátok, hogy hol van az Isten népe, és a úgymond Istennel szemben rideg vagy vele nem foglalkozó emberek között a határ. Hogy mi akarunk-e rájuk hasonlítani, vagy pedig megértjük azt, hogy a mi küldetésünk éppen az, hogy ne akarjunk az Isten nélkül élőkre hasonlítani, hanem mi az Istenre akarjunk hasonlítani. Még ha ez lehetetlennek is tűnik, mégis a tanítás segítségével, az Isten lelkének a jelenlétével, ahogyan az Úr Jézus fogalmazza, de nem vagytok ebből a világból valók. Szóval ez manapság is kérdés, ez minden kornak kérdése, és íme megmondja az Isten, nem Izraelnek kellett volna a többi néphez hasonlítania, nem Júdának kellett volna a politikát meg a vallást úgy intézni, mint más népek ott körülöttük, mint a szomszédaik, hanem éppen azon kellett volna munkálkodniuk, hogy a szomszédok értsék meg az ő náluk lévő üzenetet. Az Isten már sok évtizede hirdettette ekkoriban a proféták által, hogy el fog pusztulni Jeruzsálem, ha csak nem bánják meg a bűneiket. Ha nem rendezik a kapcsolatot az egyetlen élő és igaz Istennel. Így az emberek jó részében sajnos erre meg egy apátia volt a válasz. Egy közömbös hozzáállás ezekhez a proféciákhoz. Jaj, olyan régen mondják már, aztán nem történt semmi. Tavaly is már megmondták, hogy baj lesz, még mindig itt vagyunk, semmi baj nem történt. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Mint amikor a kezdő munkatársat először leszídja a főnöke. Többiek azzal vigasztalják, ne félj, nem eszik olyan forrón a kását, ahogy főzik. Persze, de ha az új munkatárs túl komolyan veszi ezeknek a bíztatóknak a szavát, akkor el fog kanászodni. Akkor egyre több mindent fog magának megengedni, hibát hibára fog halmozni. Mert azt hiszi, hogy a főnöke nem is gondolja komolyan, amit mond, hanem csak úgy a levegőbe beszél. És aztán, mikor elküldik a munkahelyről, akkor majd még neki fog feljebb állni. Miért küldtek el? Pedig a főnök jó előre szólt, csak a dolgozó sajnos nem vette komolyan. elaltatta a lelki ismeretét, elengedte a füle mellett a kényelmetlenséget, csak azt hallotta meg, ami megnyugtatta. Hát valahogy így gondolkodtak Júda lakói is, Jeruzsálem lakói is Ezékiel korában. Miféle szóbeszéd az, amit mondogattok Izrael földjéről? Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. A judaiak nem vették komolyan, amit az Isten üzent nekik. Szinte kárörvendve mondogatják egymásnak, hadd beszéljen a próféta, ha ehhez van kedve. Hát vicc az, amit mond. Nem az Isten üzen által, egy szót se kell elhinni belőle. Nagyon veszélyes játékba kezdtek. Hiába figyelmeztette az Isten őket, ők erre is csak még nagyobb bűnösséggel, ellenkezéssel reagáltak. Az Isten segítő kezét a figyelmeztető prófétai szót nevetség tárgyává tették, az Isten ígéreteire pedig úgy tekintettek, mintha valami mesebeli mondatok lettek volna. Hát azt hiszem, ezek után nem csoda, ha az Isten nem tudott kíméletes lenni velük, hanem így felelt. Megszüntetem ezt a beszédet. Közeledik az az idő, amikor valóra válik minden látomás. Szóval Isten nem azért hajtja lassan végre azt, amit üzent, mert neki ráér, vagy mert még gyűjti rá az erőt vagy a pénzt, szó sincs ilyesmiről, hanem éppen kegyelmi idő az, amit hagyott. Küldte a prófétákat, hogy figyelmeztessenek, és mindazok, akik hisznek a prófétai szónak, meghajolnak az Isten eddig elfelejtett akarata előtt. Megváltozik az életük. És akkor az ő életükben nem feltétlenül kell a csapásnak bekövetkeznie. Ők azonban sajnos eljátszották ezt a lehetőséget is. Azon nevetgéltek, hogy íme az Isten üzent valamit. De hát nem igaz. Milyen régóta várjuk, és nem teljesedett be. Így vált csapdává Júda számára, hogy a kegyelmi időt elnevették, és az Isten prófétáit a kegyelmi időnek a hosszúsága miatt nem tartották szavahihetőnek. Eljátszották az utolsó lehetőséget is. És ezzel megáltalkodottságuknak nyilvánvaló példáját adták. A családi életben előfordulhat a következő szituáció. Nagyobb gyermek szobáját valami borzalmas rendetlenségben találjuk. Talán némelyik szülő erre azt mondja, fiam, lányom, adok 10 percet, hogy rendet tegyél. Aztán a gyerekhez nem megyünk be 10 perc múlva. Több időt adunk neki, hadd készüljön el rendesen. Ő viszont ebből azt hiszi, hogy már nem is gondolták olyan komolyan az iménti felszólítást, nem is kell elkezdeni se a rendrakás. Nagyon jó ez így. Hát melyik szülő az, aki ezután még megdicséri, vagy éppen büntetés nélkül hagyja azt a gyermeket, aki még a felszólításra sem hajlandó szót fogadni? Hát pontosan így nem hagyhatta az Isten sem büntetés nélkül a népének ezt a megáltalkodottságát. Hangzott a figyelmeztetés, de ők, mint a bolondok, úgy kacagtak a saját halálos ítéletük felett. Na de az Istennek nem csak ítéletes, hanem ígéretes proféciái is vannak. A 114. Zsoltár erre emlékeztetett bennünket, hogy hogyan vezette ki annak idején az Isten ígéretének megfelelően az ő népét Egyiptomból. Még Ábrahámnak megígérte, hogy az utódai élé lesz majd Kánaán. És aztán az Isten parancsával, engedélyével menekültek el ugye Egyiptomba, Jákobnak és családjának az idején, ugye József által készítette el az Isten ezt az utat a számukra. Tehát nem úgy menekültek, hogy hát az Isten nem tud már rólunk gondoskodni, oldjuk meg mi magunk valahogy a dolgot. Hanem Isten volt az, aki elkészítette ezt az utat, tehát az ő parancsára, az ő engedélyével mentek el Kánaán földjéről Jákob családtagjai Egyiptomba. Ezt aztán Kánaán ígérete 480 esztendeig nem vált valóra. De amikor eljött az ideje, akkor úgy lett igazzá ez az ígéret, hogy a hegyek úgy ugrándoztak, mint a kosok, hogy a Jordán és a Vörös-tenger hátra futott az Isten haragja elől. Megígérte, a csodálatos szabadulást, és meg is tartotta a szavát. Pontosan ugyanúgy, mint sok száz évvel később. Júda is elbukott. Jeruzsálemet is elfoglalták. Néhány évvel az Ezékieltől felolvasott szakasz elhangzása után mindezek a dolgok megtörténtek. És amikor elkezd megvalósulni az, amit az Isten ígért, na ott már nincs idő megváltozni. A felkészületleneket mindig rosszkor éri a beteljesedés. Hát éppen ezért kellene előre felkészülni. Különben lemaradunk az áldásról, az átkot pedig nem lesz lehetőség elkerülni. Testvérem, neked is vannak ígéreteid, és ítéletre figyelmeztető igéid is biztosan a Szentírásban. Ezékiel korának az emberei kinevették a prófétákat, az Isten szavát, mert nem azonnal következett be mindaz, amit Isten ígért. Bennünket is megkísért ez a viselkedés. Hamar elveszítjük a türelmünket, és nem akarunk az Istennek esélyt adni a bajaink megoldásában. Hát eddig se segített, nem tudunk tovább várni. Szólaljon meg benned ilyenkor, közeledik az az idő, amikor valóra válik minden látomás, ígéret. Amit az Úr megmondott, az úgy is lesz. Lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy egy egész életen át kell várnod a beteljesülésre. De a kellő pillanatban biztos, hogy megtörténik, amit az Úr megígért. Ez jelent mindannyiunk életében jót és rosszat is egyaránt. Az Úr a rosszat kegyelmi idővel készíti elő, és egyébként a jót is, mert ahhoz is fel kell élnünk, fel kell nőnünk. Meg kell érnünk bizonyos jó ajándékaihoz. Mint ahogy egy kisgyermeknek sem vesznek igazi autót ajándékba, bármennyire is szeretné. Még nőnie, komolyodnia kell hozzá. Legyen előtted mindenkor nyilvánvaló, hogy az Isten nem beszél a levegőbe. Igéje, szavai, amelyeket az ige hirdetésben, ha úgy tetszik, mint proféciában hallhatsz, ezek igazak. Úgyhogy így őrizz a karácsonyi üzenetet is. Ne halványodjon el benned az Isten szeretetének nyilvánvaló jele. És közeledik az új év is. Ennek se vágj neki az Isten szava nélkül. Mert az Úr igéje szín igaz. Csak a beteljesedés ideje kérdéses, maga a beteljesedés nem, mert azt az Isten eldöntötte. Vedd hát mindenkor komolyan azt, amit Isten igéjéből magadra nézve megértettél. Ámen.